8 óra 40 perc van, friss hírekkel és a tőzsdenyitással 9 órakor várjuk Önöket legközelebb. Most pedig kezdődik Otthonunk Európa című műsorunk Nagy Károllyal.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly, a műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Jó reggelt kívánok! Az Európai Parlament elítélő határozatával is foglalkozunk majd Magyarországgal szemben. Nem javasolják azt, hogy jövőre Magyarország töltse be az unió soros elnöki tisztségét. Megnézzük majd, hogy ennek vannak-e jogi konzekvenciái. Aztán beszélünk majd a kriptoeszközökről, mert hogy az Európai Unió erre egy egységes szabályozást fogadott el, méghozzá rendelet formájában, magyarán kötelező azt végrehajtani. Ez a kínálat, kezdünk!
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Az Európai Parlament megszavazta, hogy Magyarország alkalmatlan a soros elnökségre. A Magyarország elleni állásfoglalással 442 képviselő szavazott igennel, 144 nemmel, 33-an tartózkodtak. Az állásfoglalás megkérdőjelezi Magyarország alkalmasságát arra, hogy 2024-ben betöltse az unió soros elnöki tisztét. 24 pontban sorolja fel azokat a kifogásokat, amelyekkel az Európai Parlament szerint Magyarország megsérti a jogállamiságot, az alapvető jogokat, és hát utalnak arra, hogy jelenleg is az uniós forrásokat befagyasztották Magyarország számára. Bár az állásfoglaláshoz érkeztek a szélső jobbról módosítók, azokat végül leszavazták. Ez az állásfoglalás egyébként nem jár jogi következményekkel, de politikai üzenetet azért hordoz, mert az Európai Parlament 7 frakciójából 5 terjesztette be a javaslatot. A határozat például egyébként elítéri a magyar kormány Európai Unió ellenes kampányait, amelyek a parlament szerint azt a célt szolgálják, hogy eltereljék a figyelmet az unió alapértékeitől való eltérésről, és ahogy írják, rendszer szintű korrupcióról. A parlament hangsúlyozta a tanács elnökségének jelentős szerepét a jogalkotás segítésében, és a tanács más intézményekkel szemben történő képviseletében is az uniós jognak, értékeknek történő megfelelés és az őszinte együttműködés hiánya miatt pedig megkérdőjelezi, hogy Magyarország a feladatait hitelesen be tudja tölteni jövőre. Emiatt kéri azt a tanácstól a parlament, hogy megfelelő megoldást találjon, és egyben arra figyelmeztet, hogy a parlament megfelelő lépéseket fog tenni, hogyha ilyen megoldást nem talál. A parlament Magyarországra vonatkozó állandó jelentéstevője Gwendolyn Delbos Corfield, francia képviselőnő egyébként megjegyezte.
The Hungarian government pushed through new legislation asking citizens.
Az Európai Parlament ismét egyöntetően kifejezte súlyos aggodalmát a jogállamiság magyarországi helyzetének további romlása miatt. A befogyasztott források megnyitása ezen a ponton a Fidesznek fehér lapot adna az alapjogok további megsértéséhez. Itt az ideje, hogy a tanács megkérdezze, egy a 7-es cikk szerinti eljárás alatt álló tagállam képes-e hitelesen betölteni az Európai Uniós soros elnökségét. Egyebek mellett ezt mondta Gwendolyn Delbos Corfield, a zöldek francia képviselője.
What the EU European Parliament is asking for is only to start the conversation about this crucial issue.
A magyar európai parlamenti képviselők közül a frakción kívüli Függetlenek részéről Hídvégi Balázs szólalt fel.
Az európaiság és jogállamiság úgynevezett bajnokai most éppen a tanácsi elnökséget akarják elvenni Magyarországtól. Mindezzel azonban pont maguk azok, akik durván megsértik az uniós jogot és a szerződést. Ha van jogállamisági és egyébként korrupciós probléma, az itt van Brüsszelben és nem Budapesten. Nem tetszik maguknak, hogy nemet mondunk a migrációra, hogy ragaszkodunk a saját kultúránkhoz, hogy védjük a gyerekeket és a hagyományos családmodellt. És nem tetszik maguknak, hogy a békéről beszélünk.
A jobboldali frakció álláspontját a Jobbik európai parlamenti képviselője Gyöngyösi Márton ismertette.
Magyarországon 13 éve ugyanaz folyik, és ezt éveken keresztül az EU finanszírozta. Most pedig, amikor elegük van Orbánból, azokat a magyar embereket büntetik meg, akiknek az országában EU-s pénzből épült ki egy antidemokratikus rezsim. Orbán azt akarja elhitetni, hogy ő maga egyenlő Magyarországgal. Ha megvonják a pénzeket, megint neki hisznek. de el kell mondjam, hogy létezik egy normális Magyarország is. Önkormányzatok, civil szervezetek, dolgozó emberek képviselik. Juttassák el a nekik járó forrásokat közvetlenül. Ne vonják be az Orbán kormányt, és ne adjanak neki támogatást. Támogassák a magyar embereket, mert a támogatás nekik jár.
Az európai szabályok nyílt megsértése lenne a Magyar-Európai Uniós elnökség visszavonása, ezt a lengyel miniszterelnök mondta csütörtökön egy nemzetközi találkozón. A jövő év második félévi Magyar Uniós tanácsi elnökség felfüggesztését javasoló európai parlamenti állásfoglalásra Mateusz Morawiecki úgy reagált, reméli, hogy, ezt szó szerint idézem, csak amolyan óbégatásról van szó az Európai Parlament részéről, mert, mint fogalmazott, ez a lépés nyílt meg sértése lenne az uniós szabályok legfontosabb formájának, vagyis az alapszerződéseknek. Az Európai Unió működésének ilyen rombolása nem csak zsákutca, hanem egy szakadékba vezető út, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki.
Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly.
Döntött arról is az Európai Parlament, hogy elfogadják Pelcné Gál Ildikó második mandátumra történő kinevezését az Európai Számvevőszék tagjai közé. Mandátumának meghosszabbítását egyébként a Költségvetési Ellenőrző Bizottság május 24-én elutasította, ehhez képest az EP képviselők megszavazták. Pelcné Gál Ildikó kinevezésére vonatkozóan egyébként az uniós tagállamok hozzák meg a végső döntést.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.
Ahogy a műsor felvezetőjében már említettem, a kriptók világával foglalkozunk majd a következő percekben, méghozzá azzal, hogy hát vajon az Európai Unió elindította-e a kriptoeszközök piacának egységes Európai Uniós szabályozását, aki pedig ebben a segítségünkre lesz majd Kelemen Dániel, ennek a területnek a szakjogásza. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A Réti Várszegi és Társai ügyvédirodának az ügyvédje, és hát gondolom én sokat foglalkoztak, akár önöket is sokszor megkeresték az ilyen jellegű kérdésekkel, hogy mennyire szabályozott ez a piac, ha valaki ebben gondolkodik, akár befektetőként, akár csak ki szeretné próbálni, szóval, hogy mire vonatkozik erre. Tudnak most már válaszolni? Tehát konkrétizált ezt az Európai Unió?
Nagyon sok kérdést tisztázott. Nagyon fontos előrelépés ez az új uniós rendelet a kriptoeszközök szabályozása tekintetében. Hogyha szétnézünk a világon, akkor a kriptoeszközök szabályozása tekintetében sokfajta megoldással találkozunk. Vannak olyan országok, amelyek kifejezetten tiltják ezeket a kriptoeszközöknek a használatát, gyakorlatilag a létezését is. Vannak olyan országok, amelyek nemhogy tiltják, hanem hivatalos fizetőeszközé tették, hogyha ideig nem is mentek el, de legalább szabályozzák a működésüket, és elismerik a létezésüket. De a világon a legtöbb ország igazából a kettő között van, tehát általában nem alkotott külön jogszabályt, amelyben megragadták volna a kriptovaluták, a kriptoeszközöknek a lényegét, hogy mire lehet őket használni, és mire nem. Ebben lépett most egy merészet az Európai Unió, amikor gyakorlatilag egy közel 3 éves jogalkotási folyamatot lezárva elfogadta ezt a bizonyos kriptoeszközök piacának szabályozásáról szóló rendeletet.
Mi minősül akkor kriptoeszköz kibocsátónak, vagy szolgáltatónak, vagy ki minősül? Bár nem tudom, hogy a ki vagy a mi használata vitte a helyesebb.
Ez az uniós rendelet, ez több fontos fogalmat, kategóriát meghatároz a kriptoeszközök piaca tekintetében. Egyrészt ad magára a kriptoeszközökre általában egy definíciót, tehát tárgyi oldalon is él egy meghatározása, ami fontos előrelépés, mert a legtöbb uniós tagállamban nem volt egy ilyen, ahogy tetszik, általánosan elfogadott, jogilag meghatározott fogalma a kriptoeszközöknek, és kimondja ez a rendelet, hogy minden olyan eszköz kriptoeszköznek minősül, amely megosztott főkönyvi technológiát, tehát blockchain technológiával keletkezik, valamilyen érték vagy jognak a digitális megjelenítője, illetve elektronikusan átruházható és tárolható. Emellett az alanyi oldallal is foglalkozik, tehát hogy meghatározza azt a személyi kört, hogy ki kit szeretne, kinek a magatartását szeretné ahogy tetszik, elsősorban szabályozni, és ahogy említette ön is, meghatározza a kriptoeszköz kibocsátókat, illetve a kriptoeszköz szolgáltatóknak a fogalmát, a kriptoeszköz kibocsátó az, aki úgynevezett ilyen ICO-val, Initial Coin Offering-el, vagyis kriptoeszköznek az első piacra bocsátásával kíván tőkét bevonni, tehát nagyon hasonlóan egy értékpapírnak, mondjuk egy részvénynek a kibocsátásához, csak nem részvénykibocsátás, hanem kriptoeszköz kibocsátás történik. Az ő tevékenységüket és magának a kibocsátásnak a folyamatát szabályozza, illetve, ahogy szintén említette, hogy a kriptoeszköz szolgáltatókat, tehát azokat a közreműködő vállalkozásokat, amelyek üzletszerűen foglalkoznak kriptoeszközöknek a kereskedelmével, az átváltásával, tehát rendes valutára történő váltásával, ezeknek a kriptoeszközöknek az adminisztrációja vagy hozzájuk kapcsolódó tanácsadással.
Fontos, hogy át tudják váltani rendes valutára, hagyományos valutára a kriptókat? Tehát csak akkor minősül annak, hogyha ez minden másodpercben gyakorlatilag megtehető, elérhető az ügyfél számára?
Ez önmagában a nem feltétele a kriptoeszközi minősülésnek, de hogyha ilyen cselekmény történik, tehát az maga az átváltásnak a folyamata, és az átváltás, mint üzletszerű cselekmény, mint tevékenység, az a rendelet szabályozási körébe tartozik, és ahogy említettem, ez esetben meg kell felelni annak a szigorú kritériumrendszernek, aki ilyen tevékenységet folytat, amelyet a rendelet felállít.
Mennyire kell átláthatónak lenni ennek a tevékenységnek? Szerintem ez igazából a legnehezebb, bár nyilván aki nagyon mélyen belásta magát ebbe a technológiába, az azt mondja, hogy sohasem volt még, ami ennél átláthatóbb, de hát ez nyilván annak számára igaz, vagy azok számára, akik ezt az úgynevezett blockchain technológiát már ismerik. E mellett a rendelet szabályozza azt, hogy minek kell átláthatónak lennie és hogyan?
Valóban a kulcs szó a szabályozás szempontjából az átláthatóság, és még a fogyasztóvédelem a másik ilyen kulcs szó, amit behoznék ide. Valóban ugye a blockchainnek, mint technológiának az átláthatóság az egyik legfontosabb előnye. Ez egy technológiai folyamati átláthatóságot jelent, de nem jelent egyben egy jogi, vagy ha úgy tetszik, fogyasztóvédelmi átláthatóságot is. Tehát, hogyha mondjuk sor kerül egy kriptoeszköz kibocsátásra, tehát például az Európai Unió területén egy vállalkozás azzal kíván tőkét bevonni, hogy kriptoeszközöket bocsát ki, akkor nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy egy rendes értékpapír kibocsátás, tehát mondjuk egy részvény kibocsátás esetében történne, a megfelelő tájékoztatással el kell látnia a piacot. Tehát gyakorlatilag nagyon hasonló tájékoztatást kell készítenie a piac, a fogyasztók, a potenciális vevők számára, mint amit akkor készítene, hogyha mondjuk egy értékpapír, egy részvényt vagy egy kötvényt bocsátana ki, és egyébként ezt az adott tagállami hatóságnak is köteles lesz bejelenteni.
Mennyire szabályoz az uniós rendelet azt, hogy innentől fogva, aki az Európai Unió tagja, vagy amelyik állam, annak ezt kötelessége befogadja, magyarán mennyire lehet arra számítani, hogy akár Magyarországon is megjelennek ilyen kriptokibocsátók, és hát az állam köteles őket normál vállalkozásként kezelni?
Nagyon fontos, hogy az Unió nem bízta a véletlenre, ahogy tetszik, a szabályozást, mert egy rendeletet alkotott, ami ugye annyiban különbözik például az uniós irányelvektől, hogy külön tagállami intézkedés nélkül közvetlenül kötelező és alkalmazandó valamennyi tagállamban, még egyszer külön tagállami jogalkotási intézkedés nélkül, tehát mondjuk Magyarországnak nem kell, illetve nem is szabad további jogalkotással élnie, hogy alkalmazza ezt a rendeletet, hanem az alapján egyrésztről valóban tett tevékenységet lehet végezni, majd például Magyarország területén, illetve be kell tartania, aki ilyen tevékenységet, kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, annak be kell tartania ezt a rendeletet automatikusan, attól a pillanattól, hogy hatályba lép.
Említette a fogyasztóvédelmet, és azt, hogy a kibocsátás gyakorlatilag úgy kell, hogy történjen, mint egy részvény bevezetésekor, megjelenésekor, de mondjuk ez a napi tranzakcióknál is tetten érhető lesz, hogy valaki végeredményben a végső felelősséget kell vállalja egy bizonyos kibocsátott kriptoeszközért, hogyha mondjuk anyagi problémák merülnek fel, vagy ez továbbra is, hát fogalmazzunk úgy, hogy egy ilyen szürke zóna.
Ez ezen a ponton egyébként fontos különbséget tennünk a különböző kriptoeszköz típusok között, és rögzítenünk azt, hogy amikor a kriptoeszköz kibocsátásról beszélünk, akkor itt tipikusan ugye nem a bitcoin és más hasonló kvázi pénzhelyettesítő pénzmódjára viselkedő ilyen decentralizált kriptoeszközökről beszélünk, tehát a bitcoinnak például nincs egy meghatározott kibocsátója, hogy ezeket nem egy vállalkozás bocsátott ki úgy mondjuk, mint egy, ahogy említettem a példát, egy részvényt, hogy tőkét vonjon be, hanem ezeket ugye, ezek egy decentralizált alapon működnek, és a blockchain technológiának az alkalmazásával, úgy egymással tranzakcióval lépő felek között kerülnek átruházásra. Kibocsátott kriptoeszközök, azok pedig ugye egy meghatározott vállalkozáshoz kötődnek, aki azokat kibocsátja, azokért bizonyos mértékű felelősséget vállal, pontosan abban a dokumentumban, amelyet egyébként említettem nyilvánosságra kell hozni a fogyasztóvédelme érdekében, ez ebben a dokumentumban lefektetett szabályok és vállalások szerint. Tehát a kibocsátások esetében a kibocsátónak felelősséget kell majd vállalnia olyan mértékben és oly módon, nagyon hasonlóan egy részvényhez, amilyen módon felelősséget vállal értük ebben a tájékoztatóban leírtak szerint.
Ezt be kell majd jelenteni egyébként, például ha Magyarországnál maradunk, akkor a Magyar Nemzeti Bank felé
is? Így van, pontosan.
Az, hogy a Magyar Nemzeti Bankhoz be kell jelenteni, akkor azt is jelenti egyszer, mint hogy ez törvényes? Magyarán, hogyha valaki ilyen értékben határozza meg a cég egy részének értékét, vagy bármiféle ellenszolgáltatás értékét, akkor azt később, ha valaki vele szerződik és elfogadta, akkor ugyanúgy ezt a magyar állam sem kérdőjelezheti meg. Ezt jól értelmezem?
Én nekünk is ez az értelmezésünk. Onnantól kezdve, hogy az, ahogy említettem, az Unió rendeletet alkotott, és ebben a rendeletben definiálta a kriptoeszközöket, ezáltal gyakorlatilag elismerte a létezésüket jogi értelemben, tehát azok a kriptoeszközök, amelyek megfelelnek a rendelet kritériumainak, azok gyakorlatilag az Unió által jogi értelemben elismert eszközöknek minősülnek, tehát szerződések tárgyát képezhetik, szerződésekben ellenértékként szerepelhetnek, vagy akár egy gazdasági társaságban beaportálhatóak, mint hogy olyan értékkel bíró és jogi értelemben létező eszközök.
Hát kíváncsian várom, hogy hogyan alakul majd ez, megszaporodik-e mondjuk a hazai kriptó kibocsátóknak a száma. Kelemen Dániellel, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal jogászával beszélgetünk, köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Én is köszönöm, minden jót kívánok, viszontlátásra.
Ez volt az Otthonunk Európa. Uniós műsorra legközelebb egy hét múlva a szokott időben 3:49-kor pénteken várjuk Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást.
Otthonunk Európa. Aktuális információk péntekenként 3:49-kor a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő legfontosabb kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament.